Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia.
Köszöntöm a Trend FM hallgatóit, ha most híres nagy műsorvezető lennék, akkor kiállnék a színpadra, és azt mondom, hölgyeim és uraim, a kovász. Bár nem a kovász, ez csak a kovász csak meg fog jelenni itt a beszélgetésünk során. Déri Szilvia házi sáfránya vendégem, akinek a közel jövőben fog megjelenni majd a Kovász kaland című könyve. Szia, Szilvi, köszönöm, hogy itt vagy.
Hello, Sanyi.
És azért gondoltam, hogy mindenképpen kell, hogy mesélj nekünk a kovászról, mert egyrészt a kovászról a halandó ember nagyon keveset tud, sőt, azt mondom, hogy semmit nem tud. Egy elképzelhetetlen valami, amiből aztán a végén, ha sikerül, majd erről fogsz beszélni természetesen, akkor valami nagyon-nagyon jó kerekedik ki, de hát ez a nagyon jó kikerekedés irdatlan, hosszú procedúrával előződik meg. Te miért adtad a fejedet a kenyérsütésre? A te gasztro létednek egyik állomás és egyik fejlődési állomása volt, hogy eljutottál most oda, hogy kovászos kenyeret készítesz?
Kenyeret már régen sütöttem simán élesztővel, szerintem mindenki, aki egy kicsit komolyabban veszi magát a gasztronómiában, teljesen háziasszony szinten beszélek most, az szokott sütni kell tésztákat, meg időnként kenyereket is, de ez a kovász egy egészen más műfaj. A kovász tulajdonképpen...
Mi a kovász?
Az az alapvető különbség az élesztő meg a kovász között, hogy a kovász az egy szimbiotikus kultúrája a vadélesztő gombáknak és a tejsav baktériumnak, amit erjesztéssel tudsz otthon megcsinálni, vagy kérsz a pékettől, hogyha olyan péked van, aki kovászol. És tulajdonképpen ez a legősibb kelesztő anyag, ami valaha létezett, tehát már 5000 évvel ezelőtt is kovászoltak az emberek, és sokkal egészségesebb, mint élesztővel sütni, ugyanis az élesztő, tehát az élesztő az egy természetes dolog, tehát vannak, akik így most nagyon gyűlölik az élesztőt, de az élesztő gomba az ugyanúgy élő anyag, hogyha megveszed a közértben, mint hogyha a kovászban lévő élesztőt használod, annyi különbséggel, hogy sokkal koncentráltabb maga a bolti élesztő, és ettől nagyon kiszámítható és gyorsan felfolyódnak vele azok a dolgok, amiket használsz. Viszont a kovász kultúra attól sokkal egészségesebb, mint a sima élesztő, hogyha kovásszal sütsz, akkor ott egy ilyen lassú fermentálódási, erjesztési folyamat zajlik le, ami azt jelenti, hogy a kenyeret sokkal lassabban kell, mint hogyha simán élesztővel használnád, főleg, vagy készítenéd, főleg azért, mert ugye abban szignifikánsan kevesebb az élesztő gomba, mint ebbe a kis bolti vacakba, és ami ezen felül egészségesebbé teszi ezeket a pékárukat, vagy sütiket, amiket csinálsz, az, hogy a kovász kultúrában ugye van tejsav, és a glutén, ami egyébként szerintem nem az ördögtől való, viszont tény, hogy egy nehezen emészthető fehérje, azt a tejsav szépen lassan, miközben lassan fermentálódik, meg keleget a kenyered, elkezdi lebontani. Ergo a kovászolt kenyér azon kívül, hogy sokkal finomabb, mint a simán élesztős, sokkal könnyebben emészthető a szervezet számára, sokkal kevésbé nyomja föl a glikémiás indexedet, mint egy bolti kenyér.
Már is jön az első kérdésem. Glutén nélküliségből, tehát glutén nélkül lehet kovászt készíteni?
Van a könyvemben egy gluténmentes kovász, de hogyha te buborékos kenyeret szeretnél, igen, azt nem tudsz csinálni glutén nélkül. Ugyanis a glutén az a lisztben található fehérje, ami a nedvesség hatására elkezd ilyen mátrixszerű hálóba rendeződni, és ez a háló, ahogy közben dolgozol a kenyérrel, meg eltelik az idő, egyre stabilabb lesz, és ugye az élesztő gombák miközben eszik a cukrot, ami a lisztben van, meg bontják le a keményítőt, aközben gázokat termelnek, de ahhoz, hogy ezeket a gázokat valami megtartsa, szükség van a gluténhálóra. Tehát, hogy azért van az, hogyha te vásárolsz a boltban egy gluténmentes kenyeret, az tök lapos.
Ahogy a nagyanyám mondaná, sukódott.
Pont olyan, pontosan, mert hogy ugye ott nem nagyon van semmi, ami megtarthatja magát a gázt, és ezért van szükség a gluténra, meg magas gluténtartalmú lisztből szoktam én is egyébként kenyeret sütni, hogy ezek a gyönyörű nagy buborékok ki tudjanak normálisan alakulni.
Konkrétan azért nem péket hívtam erre a beszélgetésre és téged, amit egyébként a felvezetőben is mondtam, hogy ugye tehát te egy blogger vagy, aki rettentő sokat írsz, rettentő sokat főzöl, rettentő sokat sütsz, és én azt gondolom, hogy ez a kovász készítés, ez most abból a szempontból is ráadásul, hogy könyvet is fogsz megjelentetni erről, abból a szempontból teljes mértékben elfoglalta az életednek a mostani lehetőségét, hogy mindenek körül forgott most az elmúlt fél évben, vagy egy évben?
Hát nem nagyon volt másra időm, mert kovászolt bármit csinálni, az nagyon-nagyon időigényes, nem nagyon van vele több, vagy szignifikánsan több aktív munka, mint egy sima élesztős keltésztával, viszont időben nagyon sokáig tart. És egyébként elképesztően izgalmas, tehát miközben ugye, ahogy mondtam, az élesztő egy teljesen kiszámítható valami, a közben a kovász... nagyon, tehát az, hogy a kovász éppen hogy fog működni a kenyérrel, hogy fog veled működni, az nagyon sok mindenen múlik azon, hogy a kovásznak éppen milyen az állapota, mert folyamatosan etetni kell, ezt később majd elmondom neked, hogy hogyan kell, illetőleg minél magasabb a hőmérséklet, annál gyorsabban fermentálódik a kenyér. Ez tart egy bizonyos hőmérsékletig, mert ha túl meleg van, már az se jó. Függ a páratartalmon, függ a liszt minőségétől. Egyébként, ha jó állapotban van a kovász, akkor sem mindegy, hogy éppen aznap mi ellen.
Voltak éppen kétszer ugyanolyan kovászt nem lehet készíteni.
Hát én a nap végén egy kovászod van, illetve az a nagyon érdekes, hogy ugye a kovász az a levegőben lévő baktériumoktól és baktériumokat is.
Jó, akkor pontosítok, bocsánat, akkor kovászod egy van, viszont hogy abból milyen kenyeret tudsz sütni, az nem biztos, hogy ugyanúgy sikerül. Jól értettem?
Soha nem sikerül egyformán két
van,
kenyér.
Akkor jól értettem.
Jól értetted, igen. Pont ez az izgalmas része neki, és ha nekiállsz kovászolni, ez egy ilyen kis szekta, ez a kovászoló közösség, akik így rákaptak, mert annyira izgalmas, hogy így ezek az emberek elkezdenek egymással barátkozni, és ha kenyered mondjuk nem pont úgy sikerül, ahogy szeretnéd, mondjuk nem úgy reped, nem úgy nyílik, nem annyira buborékos, akkor utána csinálsz róla egy csomó fotót kívülről, belülről, és elküldöd ezeknek a kenyérpajtiknak a fotókat, és utána beindul az elemzés, hogy ki szerint mi az, ami félrement, és az a vicc, hogy mindenki mást gondol, mindenki úgy gondolja, hogy tudja a tutit, de a nap végén, akármekkora kenyérguru vagy, semmi garancia nincsen arra, hogy a következő kenyeret pont olyan szép lesz, mint az előző.
Hát mert ahogy elmondtad, nem mindegy, hogy hány fokos hőmérséklet és páratartalom van a konyhába, hova teszed éppen, amikor ugye annak egy bizonyos melegség kell, hogy elinduljanak ezek a folyamatok. Én azt gondolom, hogy az emberek azért nem készítenek kovászt, mert túl macerásnak tartják az egész procedúrát, ami ezzel történik. Próbáld meg nekem vagy nekünk elmondani, hogy ezért alapvetően ez nem annyira macerás, és lehet kovászt készíteni, bár valóban nagyon időigényes. Hogyan fogjunk neki?
A macera részt én a takarítás faktorban látom elsősorban, mert a kovász az egy ilyen ragacsos valami. Tehát az a probléma vele, hogy... kovászt igazából tök egyszerű csinálni, kezdjük szerintem az elején. Fogsz adott egységnyi lisztet, ugyanannyi vizet, összekevered és békén hagyod. És a levegőben található baktériumok hatására szépen elkezd erjedni, fermentálódni, és utána el kell kezdeni etetni. Azért kell etetni, mert a benne lévő baktériumok, gombák valamivel kell, hogy táplálkozzanak. És ez a táplálék nekik a keményítő meg a cukor, amit egyszerű cukrokká bontanak.
Bocsánat, bele fogok mindig szólni, de amikor összeöntötted a lisztet és a vizet, akkor azt egy zárt edénybe teszed, vagy hagyod, hogy a levegővel abszolút érintkezzen?
Hát teljesen zártban nem érdemes tenni, egyrészt, mert ahogy beindul, a kovász szét fogja robbantani, tehát van nekem olyan séf haverom, aki egy reggel arra ébredt, hogy így az egész konyhát újra kellett utána festeni, de nem szabad, hogy mondjuk egy ilyen nagyon nyitott tál legyen. Tehát amikor én elkezdtem kovászokat csinálni, akkor az első két kovászom effektíve megrohadt.
Ezért
tehát,
hogy... látjuk általában ezeket a kovászokat befőttes üvegekbe?
Ez a legpraktikusabb, uh-huh. Illetve ha már van egy stabil kovászod, egy csomóan műanyag dobozokba tartják, onnantól már nincsen vele akkora baj. Az etetgetés egy picit macerás, mert hőmérséklettől függően, főleg az elején naponta egyszer, de inkább kétszer, ha nagyon mereg nyár van, háromszor meg kell.
Mennyi idő múlva kell először etetni a kovászt?
Az nagyon sok mindenen múlik, ahogy látod, hogy beindul. Tehát ahogy az első...
Mit látok, amikor beindul?
Hát először ugye összekevered, és akkor csak van egy ilyen lisztes vizes masszád. És amikor a tetején elkezdenek ilyen buborékok megjelenni, az azt jelenti, hogy szépen elkezdett ez a dolog erjedni. Na, akkor kell elkezdeni etetni.
Mivel eteted?
ugyanúgy lisztelés vízzel, tehát kidobod a felét, és azt helyettesíted ugyanannyi lisztelés vízzel, illetve vannak még ilyen, mindenkinek vannak ilyen saját kis házi praktikái. Én szoktam egy kis kanáljuhorszirupot belerakni, mert ugye az is cukor, van benne egy csomó enzim, és be tudja a folyamatot indítani. Például, ha rozslisztet raksz a kovászba, az tök jó, mert annak sokkal magasabb szintén az enzim és cukortartalma, mint a sima lisztnek, tehát hogy azzal is fel tudod turbozni, de a nap végén igazából teljesen mindegy, tehát ha van simán liszted és vized, előbb-utóbb abból, hogyha ügyesen bánsz vele, lesz kovász.
Miért kell kidobni a kovász felét, amikor etetitek?
Nem kell kidobni a kovász felét, de ugye mindig...
Akkor miért csökkented a mennyiséget? Akkor így,
nem csökkentem, hanem ugye az van, hogy ugyanannyi cuccal kell pótolni azt, amit kivettél, mint amennyi van
tehát
benne.
Tehát egységnyileg mindig ugyanannyi igen, marad.
Igen, tehát a lényeg, hogyha mindig csak etetném, akkor a végén a Dunát lehetne rekeszteni a kovásszal.
Hát egy kovász nagy kert.
Hát egy kovász nagy kert, bár egyébként egy rendes pék simán ingyen boldogan ad neked a kovásszából, tehát ez nem egy olyan dolog, amit pénzért szokás egymásnak adni, de ha nem akarod kidobni a maradék kovászt, van egy csomó olyan recept, amiben föl lehet használni.
És akkor már a különleges kenyerek, mint eredmény, az már meglátszik abban, hogy a kovászt, például a juharszirupot beletettél, azok már akkor adnak neki valami különleges pluszt, amit csak a tér, vagy pusztán csak a cukor miatt nyúltál a juharszirupphoz?
Ezek a kvázi praktikák, amikről meséltem, ezek nem adnak hozzá pluszban. Ezek azért vannak, hogy jó minőségű és nagyon aktív legyen a kovászod akkor, amikor használod. Tehát eleve minden recept más, de a receptek nagy részénél viszonylag kicsi a kovász mennyisége. Tehát általában én egy sima kenyérhez 20% kovász szoktam adni. Tehát, hogy a kovásznak az íze maximum ugye a benne lévő tejsavtól savanyú a kovász, tehát ettől lesz a kenyered savanykás, de alapvetően az, hogy én abban most raktam egy kis kanál mézet, cukrot, joghurtot, mustot, stb., az nem fog hozzáadni pluszban a kenyérhez.
Mondjuk vegyünk egy 1 kilós kenyér alapanyag mennyiséget, nem tudom ahhoz mennyi mindenki, de mennyi kovász kell ahhoz tenni?
Hát mindig úgy számoljuk a kenyérsütésénél a dolgokat. A pékek nem gramban számolnak, hanem százalékokban.
Jó, de mi most valószínűleg azért beszélünk grammokban, mert hiszen egy otthoni felhasználásról beszélgetünk.
Tehát mondjuk, ha csinálsz egy jó kovászos kenyér, ami a mostani trend szerint készül, ami azt jelenti, hogy viszonylag magas a hidratáltsága, tehát sok víz van benne, ott 1 kiló liszthez beleraksz legalább 7-800 gram vizet attól függően, hogy milyen a liszt.
Amennyit fölvesz?
Igen, nem amennyit fölvesz, hanem amennyivel te jól tudod még kezelni azt a tésztát, és ebbe beleraksz, mindig a liszthez viszonyítjuk a kovász mennyiségét, nem az egészhez. Igen. Ehhez beleraksz, én legalábbis 200 gram kovász szoktam általában egy átlagos kenyérhez rakni, tehát 20%-ot.
Az 20 dek, az soknak tűnik.
200 gram. Igen.
Az 20 dek.
20%, igen.
Annyi. És akkor ezt jó alaposan össze kell dolgozni a kovásszal, vagy kovászt ezekkel a liszttel és a vízzel.
Liszttel, vízzel, sóval, nyilván van ennek egy technikája, amit most nem kezdek el, hogy igen? Mit, hogyan, milyen sorrendben. Én voltam mindig a kenyeret kézzel dagasztani, micsoda spirituális dolog, mozgalom nagy támogatója, de ezek annyira ragacsos tésztek, hogy a nap végén nagyon-nagyon örül az ember, hogy esetleg van otthon egy elektromos dagasztógépe. Ha nem, akkor ki tudod dagasztani kézzel is, nagyon fárasztó, nagyon ragad, a végén tök büszke leszel magadra, de alapvetően pont ugyanolyan jól dagaszt egy elektromos dagasztó, mint a kezed, sőt.
Arról beszélhetnénk, hogy milyen ízesítésekkel lehet kenyeret készíteni, de sokkal jobban izgat engem az, hogy milyen a formája az ideális kenyérnek? Ezt azért kérdezem, mert például, ha egy nagy kerek kenyeret nézünk, akkor ugye annak a belső középső része, az én azt gondolnám, vagy azt gondolnánk, hogy akkor az később másként sül meg, ha hosszúkás a kenyér, ha laposba tesszük, ha engedjük följönni egy formába. Szóval melyik az ideális kenyér forma a te tapasztalatod szerint?
Ezek a kenyerek, ahogy kisütöd őket, pont ugyanolyan jó lesz a belseje egy kerek kenyérnek, mint egy hosszúkásnak. Nyilván vannak bizonyos kenyér típusok, amiknek van bizonyos formája, tehát például a bagett ugye nem véletlenül hosszúkás. Én ilyet is sütök, meg olyat is. Kenyér körökben az a szép, hogyha neked reped a kenyered egy kicsit a kvázi fületet, ott a meccés mentén fölkunkorodik. hogyha ilyen típusú kenyérből szépet akarsz, akkor jobban jársz, ha hosszúkásat csinálsz, mert a kerek kenyerek valahogy sose úgy repednek, meg sose annyira szépek, mint egy hosszúkás
Mindig
kenyér.
Meg kell vágni a kenyeret?
Azért kell megvágni, mert amit mondtam, ugye van a gluténháló a kenyérben, de nyilván ennek van egy külső rétege, a külső gluténmembrán, ami egy ilyen stabil, kemény dolog, és sütés közben egyrészt a gőz is távozni akar valahol, illetve mielőtt még megölöd az élesztő gombákat, azok is még egy csomó gázzal megtöltik a belső részét a kenyérnek, és ahhoz, hogy ez a megfelelő helyen távozzon, tehát ne az legyen, hogy az alja reped, az oldala reped, rossz helyeken reped, ezért kell megfelelő helyeken metszeni a kenyeret.
Az fontos, és ugye most folyamatosan csak a kisüzemi, tehát az otthoni kenyérsütésről beszélünk, hogy amikor betesszük a sütőbe a kenyeret, persze legyen előmelegítve a megfelelő hőfokra, vizet kell alá tenni?
Mindenképpen, hogyha te szépen repedő kenyeret szeretnél, akkor nagyon-nagyon fontos, hogy az első 20 percben nagyon-nagyon magas páratartalomban süljön ez a kenyér, ami azt jelenti, hogy egy sima sütőben igazán szép kenyeret simán nem nagyon lehet sütni, csak speciális sütőkbe, erre való az öntött vas, tehát ha valaki így komolyan gondolja ezt a kenyérsütést, akkor vegyen egy tök mindegy milyen márkájú, de nehéz öntött vas lábost, aminek van egy nehéz öntött vas teteje, és ebbe belerakod, a felforrósított öntött vasba belerakod a tésztát, rárakod a tetejét, és ugye így a tésztából kiszabaduló óriási gőzmennyiségben marad, attól szépen tud nyílni az első 20 percben a kenyér, utána meg szépen leszeded a tetejét, és akkor gyönyörű aranybarna repett kenyered lesz.
Ahogy szoktuk volt mondani, folyt köv, de ez már egy könyv formájában, ami mondjuk egy hónap múlva meg fog jelenni. Ugye az lesz a cím, hogy Kovász Kalandéri Szilvi tollából, és az ő kísérletezései és kenyérsütései fognak útmutatót adni mindenkinek, aki azt gondolja, hogy egyszer csak neki durálja magát mégiscsak, és egy jó kovászos kenyeret rittyent otthon. Szilvi